milyen mértékben indult valójában dokumentumfilmnek, és mi volt az a szikra, amely kipattintotta pont ez a sokrétűsége miatt, hiszen a politikai együttélési viszonyaink is benne vannak mindkét oldalról, és hát nem utolsó sorban a kutyák természetesen.
A dokumentumfilmnek a műfaja az nagyon tág. Olyan nincs, hogy egy abszolút dokumentumfilm, mert mindig egy szerzői interpretációját látjuk a valóságnak. Dokumentumfilmes műfajtól függetlenül a szerző rakja össze a valóság darabkáiból a filmet, és olyan sincs, hogy teljes fikció, mert mindig van valamilyen valóság alapja, ha nem más a szerző fantáziájában, de az is ugye valamilyen valós élettapasztalatokon alapul. Ez kreatív dokumentumfilm műfajába sorolható be szerintem. Ott van az, hogy azért van egy elsődleges olvasata a filmnek, és van egy rejtettebb rétege. Hát ennek is körülbelül ez a két rétege van meg, ugye, mert kutya politikán keresztül szól az emberi politikáról, a nagy politikáról. Nem csak a mi itteni helyi politikánkról, tehát nem csak az erdélyi magyar-román viszonyokról, hanem az erdélyi magyar-magyarországi magyar viszonyokról, vagy akár arról, hogy az EU hogyan tekint ránk. És ez volt az elsődleges szándék. Úgy éreztem, hogy kell beszélni ezekről a dolgokról, mert hogyha nem hallatjuk a hangunkat, akkor hát nincs, hogy kitalálják. Akinek nem problémája, annak nincs honnan kitalálnia, hogy nekünk mik a problémáink. Vagy inkább úgy mondanám, hogy hadd ne ő találja ki, hogy mi a mi problémánk, hadd mondjuk el mi, hogy mit érzünk gondnak, milyen nehézségekkel küszködünk. Régóta szerettem volna erről filmet készíteni, de úgy éreztem, hogy nagyon könnyű elcsúszni, nagyon vékony jég ez. És mikor rájöttem arra, hogy az emberi politika az legyűrűzik a kutyatenyésztés terére is, kis késéssel, de minden aspektusa a mi társadalmi problémáinknak megtalálható a kutyavilágban is, akkor gondoltam azt, hogy na, itt akkor most már megvan, hogy hogyan kell ezekről a kérdésekről beszélni. Lehetőleg humorosan, lehetőleg önironikusan, mert ezzel sikerül elkerülni azt, hogy másokat sértegessünk, hogyha saját magunkon kacagunk. Szerintem ezzel sikerül elérni a mások odafigyelését is. Gondolom, hogy mások is magukban néznek, hogyha mi magunkban nézünk. Legalábbis ezt szerettem volna elérni.
Kacagás, ez a szórakoztatás volt az, amiért úgy gondoltad, hogy kicsit könnyedébben kellene most már beszélnünk ezekről a dolgokról talán?
Kacagás az nem feltétlenül szórakoztatást jelent, nem olyan értelemben jelenti azt, hogy önfeledten szórakozunk, anélkül, hogy a háttérben komoly problémákra gondolnánk. De azt hiszem, hogy szükséges az, hogy merjük bevállalni a hiányosságainkat, és tudjunk nevetni a saját hiányosságainkon. Ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor egyre frusztráltabbakká válunk, és a frusztrálódás az szerintem agresszivitáshoz vezet másokkal szemben. Tehát semmiképp nem jó folyamatosan, holt komolyan és dühösen, főleg dühösen nem jó viszonyulni ezekhez a kérdésekhez.
Vékony jéget említettél az imént. Valóban vékony jégen táncoltál te olykor-olykor. Hogyan illesztetted végül is össze? Vagy a forgatókönyv kidolgozása hogyan nézett ki? Egyből láttad, hogy mi működik, mi nem működik? Hogy hogyan kell beilleszteni magukat a dialógusokat, a kutyáknak a dialógusait is, ugye, kicsi felhőbe, meg az idézőjeles csattanók azok hol legyenek?
A dokumentumfilmben ezt soha nem látod tisztán előre, de azt csináltam, hogy szinte ilyen játékfilmszerű forgatókönyvet írtam. Nem azért, hogy most pontosan azt kövessem, hanem legalább tudom, hogy milyen helyzetből mit szeretnék előhozni. Ilyen szempontból kicsit túl volt írva, túl is volt tervezve. Ez azt jelentette, hogy született egy rakás olyan jelenet, ami önmagában jó, humoros, szórakoztató, de nem kerülhetett be a filmbe, mert gyengítette volna az egészet. Ezért nagyon sokáig tartott a vágás, mert nagyon nehéz volt kidobni ezeket a jeleneteket. Például nagyon tetszett azoknak, akik döntöttek a pályázatról, nagyon tetszett, volt benne intelligencia teszt, talpas intelligencia teszt, meg pásztorkutyákkal is meg kellett volna csinálni, és ezt le is forgattuk, és nagyon humoros lett, de hát akárhogy rövidítettük, 13 perc alá nem tudtunk menni vele sehogy, nem találta meg a helyét a filmben. Tehát sok ilyen jelenet van, amit emiatt hagytam ki, vagy vannak olyan jelenetek, amik lejárattak volna bizonyos embereket. Tartalom szempontjából jól fogtak volna nekem, de erre is vigyáztam, hogy ne bántsak senkit, hogyha lehet.
Nyilván, hogy a dokumentumfilmnek megvan a hát nagy mértékű, nem is tudom, a spontaneitásnak nevezzem-e, vagy annak, hogy ugye a többiek is azért írják idézőjelbe a dokumentumfilmet, a szereplőid. Na most mennyire változott azzal, hogy hol ide utaztál Budapestre, hol a hegyekbe, emberekkel találkozni, kutyát keresni, mert ezt nem tudhattad azért előre, ugye?
Sejthettem, hogy hol, mire számíthatok. Dokumentumfilmnél, főleg ilyen nagy költségvetési dokumentumfilmnél soha nem az történik, hogy egyből megkapod a finanszírozást a gyártásra, mindig megelőzi egy előkészítési folyamat, és erre nyertünk is az Európai Media Desk-nek a Creative Europe programjától egy komoly támogatást az előkészítésre, amikor utazgattunk, forgatgattunk, előforgatgattunk, lássuk, mi működik, mi nem, hol, mire számíthatunk. Azért ez egy eléggé pontosan előkészített terv volt, és sikerült képbe kerülnöm, meg megtalálnom a főbb szereplőket, a segítőimet ehhez a történethez. A többi pedig az a kaland része, az előre eltervezett kaland, de nagyjából tudtuk, hogy mire számíthatunk.
És a kutyák miatt mennyire változott a film? Azért ki kellett várni bizonyos dolgokat, vagy összejöttek, vagy nem jöttek össze. A te kutyádat nyilván jobban ismerted, de hát annyi kutya volt még ebben a filmben.
Több kutyával is forgattunk, olyan, hogy soha nem lehet tudni, hogy melyiknek lesz kerek a története, és melyiknek fog passzolni a története ahhoz az üzenethez, amit én ezzel a filmmel közvetíteni szerettem volna. Nyilván több kutyával forgattunk, kevesebb került be a filmbe. Az, ami röviden és kerek tudott lenni.
Hogyan tanítottad meg, hogy mégis el kell lopni a tálhúst?
Arra nem kellett tanítani, tudta ő lopni magától. Inkább azt mondanám, hogy zavarba volt az operatőr és a kamera jelenlététől. Ezért nézte az operatőrt, hogy most nem szól rá, hogy hagyja abba. Ezért lopta el lassabban a húst, mint egyébként tette volna. De hát az egy gyakori dolog. Azelőtt pár nappal egy ilyen tálca rántott tököt lopott el, és ette meg. Tehát
a tagolása ennek a filmnek, ugye ezekkel a kis animált jelenetekkel, a térképpel, a feliratokkal, amivel azért képbe helyezett tulajdonképpen a nézőt is. Ez egy utólagos dolog volt, hogy ez így érthetőbbé teszi akár?
Elejétől kezdve törtük a fejünket azon, hogy hogyan lehet ezt érthetővé tenni a nyugati nézők számára is, mert ugye ilyen szempontból is fontos ez a film, hogy azért a nagyvilág is lássa, hogy mi itt milyen problémákkal küszködünk. Ez egy folyamatos gondolkodásnak az eredménye, alakulgatott, nagyjából a vágás folyamán nyerte el a végleges formáját, de ez egy folyamatos erőfeszítés volt leegyszerűsíteni úgy ezeket a dolgokat, ne legyenek túl bonyolultak, hogy értse az is, akinek fogalma nincs arról, hogy hol van Erdély a térképen, a világ térképen, vagy hogy hol van Magyarország, vagy hol van Románia a világ térképen. Ezért nyilván a grafikai tervnél is igyekeztünk ezt érzékletesen ábrázolni valahogy. De ez kezdettől tudtuk, hogy ezt meg kell tenni, mert egyébként nem fogják érteni.
Kellett külső szem ahhoz, hogy leellenőrizd, hogy mennyire érthető, mert te is, az alkotótársaid is benne élünk, tudjuk, hogy mi a helyzet.
Inkább azt mondanám, hogy volt külső szem, aki nem értette, és megbizonyosodtam, hogy itt gond van. Viszont olyan nagyon azért nem kellett, mert ugye én éltem 10 évet külföldön, Lengyelországban, meg aztán megfordultam pár helyen a világon. Nagyjából tudom azt, hogy mit tud a nagyvilág rólunk, és mit nem, mi az, amit könnyedén megértenek, és mi az, amit nem. Tehát ezeknél a helyeknél én is éreztem, hogy itt hát necces, lehet, hogy ezt nem fogják érteni. Csak inkább megbizonyosodtam, mikor megmutattam külső szemeknek, és nem értették. De folyamatosan teszteltem azért a filmet.
Önmagadat valamilyen szempontból próbáltad visszafogni? És most a politikai bántásra gondolok, tehát, hogy nemzetiségi szempontból se bántsál meg senkit. Azért ne legyen azért az nagyon durva, vagy ne legyen az odaszúrások a magyarországi magyarok felé, és visszafele, vagy a román nemzetiségűek felé.
Persze, folyamatosan figyeltünk erre, hogy ne legyen sértő, vagy megkérdeztem. Tehát megmutattam románoknak, és kérdeztem, hogy ez így sértő, vagy nem. De ez főleg a magyarországi producernek volt problémája, hogy figyelj, Robi, itt szerintem ez sértő a románok számára. Mondtam, hogy szerintem nem sértő. Ők is tudják, hogy ilyen sztereotípiák vannak a románság fejében. Te nem érzed, Rita, de mondta, de ő úgyis úgy érzi, hogy ez most sértő. És akkor mondtam, hogy na, ide figyelj, megmutatjuk románoknak, megkérdezzük, sértő, vagy nem sértő. Mondták, hogy nem sértő. Na, Rita, akkor te rosszul érzed, érted? De erre vigyáztunk azért. Vigyáztunk ezekre a dolgokra.
A filmfesztiválok most már néhányon voltál. Mit igazoltak vissza számodra? Mert mondtad, hogy azért egy picit félszte.
Azt igazolták vissza, tehát most itt főleg ezekről a nagyobbakról beszélek, Varsóról és Tallinnról. Ott azt igazolták vissza, hogy érti a nemzetközi közönség is a filmet. A Szebeni Asztra azt igazolta vissza, hogy a románság is érti, és jól mulat rajta, de egyébként a bukaresti bemutató is ezt igazolta vissza. Nem tudom, hogy Magyarországon ott biztos, ott olyan kiélezett a politikai harc, hogy ott valószínűleg vannak olyanok, akik sértve érzik magukat, csak nem mondták még. Viszont az érdekes, hogy a baloldali média is, és a jobboldali média is pozitív kritikákat hozott le eddig a filmről. Ennek örülök, hogy úgy tűnik, hogy sikerült elérnem ilyen szempontból a célomat, hogy ne legyen sértő ez, se jobboldaliak, se baloldaliak számára.
Szereplőket illetően te vagy a főszereplő, nyilván te kutyád. Azért vállaltad te ezt be, mert annyira személyes ez a történet, és utána a családod is felvonul.
Nem, a személyes történetem az azért került be a filmbe, mert kellett egy fő történet szál, amire felfűzhetem azt a sok látszólag periférikus tartalmat, amik valójában a lényeget hordozzák. Tehát a filmnek a lényege a periférikus tartalmakban van, de hogy ezeket végig tudjuk nézni, kellett egy történet. És így jött az, hogy hát akkor legyen egy személyes történet, keressünk talpas kutyámnak menyasszonyt, ennek a keresésnek a kapcsán szembesüljek azzal a sok metaforikus helyzettel, amik által a kutyákon keresztül az emberekről tud szólni ez a film.
Meggondolom, a törvénykezés gubancaiba is akkor botlottál bele. Egyébként valós is volt tulajdonképpen, hogy te szerettél volna utódott talpasnak?
Igen, szerettünk volna utódott talpasnak, de mondjuk nem tűzön vizen keresztül. Nem hiszem, hogy ezt végigjártam volna, ezt az utat, hogyha nem lett volna a film. Ez egy szappanopera szál, kutya szappanopera szál, amire fel vannak fűzve a lényegesebb tartalmak. Ez nem lényeges, de ettől válik nézhetővé a film.
És így jött be az uniós a törvények, gondolom.
Nem, azokat tudtam előre. Azokról akartam beszélni. Azokról akartam beszélni, hogy mennyire nincsenek pontra téve az uniós törvények nemzeti kisebbségek szempontjából. Ez volt a lényege, a kiinduló pontja. Amikor megtudtam, hogy egy erdélyi magyar kulturális közegbe kitenyésztett kutya nem nyilvánítják magyar kutyafajtának, akkor tudtam, hogy hát ugyanez a helyzet a kultúrában, ugye, ugyanez a helyzet a filmekkel. Az számít, hogy hol forog, milyen állampolgárok dolgoznak benne, és akkor tudtam, hogy ebből film lesz.
És nagyon szépen furuljázol, de te már régebben is zenéltél. Ezzel is ugyanígy megtörted egy picit, és felosztottad gyakorlatilag a filmet.
Igen, régóta furuljázok. Aztán volt egy nagy szünet, még a Filmművészeti Egyetemre jártam, de utána aztán megint nekiálltam, úgyhogy rendszeresen játszunk most barátaimmal a kolozsvári táncházba, a Moldvai Csángot táncokhoz mi szolgáltatjuk a zenét, mivel a furúja az pásztor hangszer, hát ez most kapóra jött, hogy ebbe a filmbe akkor én csináljam a barátaimmal a zenét, akár az EU himnuszát, ugye a Beethoven örömodáját áttegyük pásztor hangszerekre, moldvai öves ritmusba kezdjük el játszani. Ez is talált szerintem a filmhez.
Csöppfél sem volt benned, amikor a kutyákhoz közeledtél, mert azért ott a hegyekben voltak olyan pásztorkutyák, amikhez én bizza-bizza nem mentem volna 3 méternél közelebb, az biztos.
Nem féltem. Az a helyzet, hogy a kutyák azok érzik, hogyha félsz. Biztos valami szagokat bocsátunk ki magunkból, vagy nem tudom, mikor félünk, de akkor ők úgy gondolják, hogy okod van félni. Másrészt pedig, hogyha barátságosan közeledsz hozzájuk, akkor ők is azzá válnak. Nyilván erre fel voltam készülve jutalomfalatokkal is, meg mindennel, hogy egyből barátkoztunk a kutyusokkal. Meg ráadásul ezek a pásztorkutyák az egy dolog, hogy védik a területüket, meg védik a nyájat, nem engednek közel hozzá, de hogyha te a pásztorral beszélsz, és látja, hogy a pásztor barátságosan viszonyul hozzád, akkor ő sem támad. Ezek a kutyák, főleg ezek a hagyományos erdélyi pásztorkutyák nem emberesek annyira, tehát ezek nem feltétlenül támadják meg az embert, illetve tudják, hogy hol a határa az ő felség területüknek. Úgyhogy én nem féltem, nem éreztem úgy, hogy félnem kellene. Olyan is volt, hogy a pásztor lepődött meg, hogy nem támad meg engem ez a kutya, hiszen ez megszokott mindenkit támadni. Szerintem a barátságos közeledés. Meg hát tudni kell, hogy mit nem szabad csinálni. Tehát mi az, amit ő úgy vesz, hogy te támadólag lépsz fel. De sokszor egy-egy gesztus is. Tehát a megsimogatás is ilyen. Nem megyünk oda, és kucu-kucu, gyere, simogassalak meg, mert mikor a látóköréből kikerült a te kezed, akkor az neki veszély. Ott jelent egészen még nincs meg a bizalom részéről. A bizalom jele, hogy megnyalja a kezedet.
Azt hiszem, ez a film nem így néz neki, vagy nem így nézett volna ki, hogyha te nem vagy régi kutyás gazdi vagy kutyás ember, mert hiszen a kutyáknak, a viselkedésüknek, a nem is tudom, szokásaiknak minden kicsi csínya-bínya ott van ebben a filmben.
A forgatás folyamán is ott azért tapasztaltabb kutyások voltak a segítőim, például az a fésűs Karcsi, aki régi kutyás, és régóta foglalkozik pásztorkutyákkal. Ő is mindent megtesz, hogy feljavítsa a magyar pásztorkutyafajtákat. Ő például nagyon tud bánni a kutyákkal, tehát, hogy tőle megtanultam egy pár dolgot. Olyan is volt, hogy valami nagyon vad közép-ázsiai juhászkutya acsarkodott rám, és egy idő után nyűszítve elment, és kérdezte, a gazdája meg volt lepődve, hogy hogy csináltad meg. Mondom, hát nagyon egyszerű. Szemkontaktust teremtesz vele. Az, hogy ő folyamatosan nézzen a szemedbe, az egy idő után neki fiziológiai fájdalmat okoz. És mikor eltekint rólad, akkor elbizonytalanodik. Tehát ő szünteti meg a szemkontaktust, akkor elbizonytalanodik. Csak ez egy olyan dolog, hogy ezt nem illik csinálni más kutyájával, nem szabad csinálni, mert tehát megtöröd lelkileg azt a kutyát. Nem szabad megtörni. olyan lelki traumát tud okozni neki, hogy te őt itt most legyőzted gyakorlatilag, hogy abból komoly probléma felállnia neki.
Egyébként a stáb mit szólt, amikor felkérted őket, hogy ilyen kalandokra is kell vállalkozniuk?
Mindenki boldogan vállalta, aztán forgatáson volt olyan, hogy főleg a mikrofonrudat végén azzal a szőrös valamivel azt tekintették veszélyforrásnak, azt így nagyon gyanakodva nézték, és ráadásul hangosok voltak mindig, akik leghátul maradtak, tehát én mentem a pásztor mellett, úgyhogy ők volt, hogy féltek egy kicsit. De azért nem harapták össze a stábot a kutyák, az operatőrt egyszer, mikor egyedül volt kint forgatni, az egyik kutya beleharapott a fenekébe, de ennyi, hátulról sunyin megcsipte, de ennyi volt, tehát nem történtek különös atrocitások.